Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában foglalkozunk az alig egy hónap múlva kezdődő hazai rendezésű vizes világbajnoksággal. Megszólal többek között a Magyar Vízilabda Szövetség volt és jelenlegi elnöke, Kemény Dénes és Vári Attila is. Emellett hallhatják Bockó Gábort, a Magyar Vívóválogatott szövetségi kapitányát, és arról is lesz szó, hogy miként érdemes kezelni a sportolóknak a közösségi médiában olvasható különféle kommenteket, megnyilvánulásokat. Tartsanak velünk! Alig egy hónap múlva kezdődik a hazai rendezésű vizes világbajnokság Budapest központtal. A szervezőbizottságot és a Magyar Úszó Szövetséget is irányító Vladár Sándort hallják.
Alapvetően szerintem jól állunk. Én hiszek az Ubuntu-ba, vagyis abban, hogy együttműködve, egymással kicserélve tapasztalatainkat, információkat, kommunikálva meg lehet oldani szinte bármit. Abban is hiszek, hogy a szervezőbizottság elnökének nem feltétlenül kell a legokosabb embernek lenni, sőt, hanem sokkal inkább, hogy tudja ezt az egységet tartani. És azt jelenthetem, hogy a Nemzeti Sportügynöksége Mihok Attilával, és a Moonlight-tal, és a Vízilabda Szövetséggel, és a Humán Telex-el hosszasan sorolhatnám. Tényleg rendkívül konstruktív a kapcsolat, talán ilyen még nem volt. 2017 pozitív hozadéka az, hogy olyan kipróbált csapat van, aki azóta tovább csiszolta tudását, akár a világkupák, buborék EB, junior VB, azt is sorolhatnám. Valóban profi csapattal vagyunk. Nyilván itt a bürokratikus egyéb eljárások kapcsán volt egyfajta lassulás, de ezen is túllendültünk. Úgyhogy most 350-400 ember járja a helyszíneket, teherautók hordják ki a lelátókat, gyártják a leporellókat, gyártják a berendezési tárgyakat, tehát hogy valóban megindult a tényleges kivitelezés. 4 helyszínt kell felöltöztetni, és ott egy-egy szervezőbizottságot kell leraknunk. Ezt is megoldjuk, úgyhogy tényleg azt látom, hogy mindenki meg akarja csinálni, 400 ember folyamatosan dolgozik.
Az összesített költségvetés a sajtótájékoztatón elhangzottak alapján nagyjából 31,5 milliárd forint körül lehet. Ez nagyjából az, amennyit kalkuláltak a szervezés kezdetekor is?
Pontosan ennyit kalkuláltunk, csak amíg a közbeszerzések meg az egyeztetések nem voltak, addig ezt nem publikáltuk. Én azt mondtam annak idején, emlékszik ön is, politikamentes, hogy felülről zárt költségvetés, ezt tudjuk tartani. Elmondtuk a számokat is, tehát nincs titkolózás, vetítés, itt mindent elmondunk, és azt tudom ígérni, hogy nem lesz túlköltés sem. Én büszke vagyok egyébként erre, hogy egy ilyen világbajnokság SB elnöke lehetek, mert 2017-nek azért voltak rossz hangjai, egyfajta hagyaték, amit biztosan nem lesz. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy azért köszönjük a kormányzatnak, hogy lehetővé tette ezt a világbajnokság rendezését, hiszen azért súlyos adóforintok vannak itt, de mégis úgy gondolom, hogy megéri, nem csak azért, mert egy kiváló vízes eseményt rendezünk, hanem azért is, mert valóban több milliárd ember fogja nézni világszerte, hogy Budapest és Magyarország. Én azt kértem a kivitelezőktől, hogy legyen ott mindenhol, hogy Budapest, Budapest, tehát hogy amikor mondjuk egy műugrás kapcsán visszaismétlik, akkor vastagon világítva Budapest turisztikai térképre újra fel tud kerülni. Magyarország most osztják újra lapokat.
Ez az összeg akár meg is térülhet, így úgy amúgy?
Közvetlen értelme nem fog megtérülni, de a közvetett haszna az lehet ennél nagyobb is, mert Budapest az egy kedvelt destináció. Hát most jöttem haza Portugáliából, Landbüro végleges tagnak választottak, hát fullon van a repülőgép Frankfurt-Budapest irányába, tehát hogy felpörgött a turizmus, és most újra megmutatjuk magunkat.
Több szempontból is előnyt jelent a magyar vízilabdázóknak a hazai VB rendezés. Hangsúlyozta az Inforádiónak a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila, a Magyar Szövetség elnöke. Az esemény sportági mérkőzéseit 4 városban tartják, a két magyar válogatott pedig a Margit-szigeten szerepelhet. Egyébként itt készül már az elmúlt hét közepe óta a magyar női válogatott Bíró Attila szövetségi kapitány irányításával. Vári Attilát kérdeztük.
Végeredményben minden olyan hivatalos egyeztetésen túl vagyunk, ami azt eredményez, hogy már most meg tudnánk valósítani magának a rendezvénynek a lebonyolítását, kivéve azt, hogy most kezdődnek el az építések, tehát az uszodáknak a feldíszítése az elkezdődött, és azért is járjuk végig az országot és a létesítményeket folyamatosan, mert az a rendezői csapat, ami nem csak sportszakmai, hanem különböző területeket szolgálják ki, azokkal együtt végignézzük többször a helyszíneket, különböző alvállalkozókkal egyeztetünk, azért, hogy amikor megnyitjuk a helyszínt, akkor mindenki tudja pontosan a dolgát. A különböző városokban lévő rendezvényhelyszíneken az ott lévő dolgozók azok nagyon-nagyon nagy segítséget adnak nekünk, hiszen ők rendelkeznek a legjobb helyismerettel, és attól függetlenül, hogy helyismerettel, nemzetközi rutinnal is, mert természetesen minden egyes városban, ahova megyünk és játszunk, ott azért van egy ilyen rutinnal rendelkező stáb, és arra büszke vagyok, hogy tényleg országos szinten is nagyon sok jó szakemberrel tudunk együtt dolgozni, és természetesen megerősítve ezt a Vízilabda Szövetségen belüli kollégákkal, plusz a külsős alvállalkozókkal. Egy nagyon jó csapat jön össze minden egyes ilyen világeseményen. Azért régóta ez a rutin, ez megvan nálunk, de nem szabad ezt ilyen természetesnek venni, mert minden világesemény más, és ez a világesemény azért más, mert négy helyszínen egy időben ugyanazt a minőséget kell biztosítanunk, ami eddig nekünk soha nem volt, és szerintem egyik sportágban se volt ez jellemző, de hát mi készen állunk erre, és minden egyes kollégám nagyon várja már az első síp szót, és maximálisan fogunk teljesíteni azért, hogy minden a sportról szóljon és a gólokról a medencékben.
A magyar női válogatott már bő egy hete a Margit szigeten készül, éppen a VB egyik helyszínén, ahol majd a meccseket is játsza a magyar női és a magyar férfi csapat is. Ugye a férfi válogatott Mersz Tamás szövetségi kapitány csapata csak később kezdheti meg a felkészülést, hátra van még a klubszezon hajrája, de mekkora előnyt jelenthet az ön véleménye szerint, hogy Zömében, itthon, Budapesten, a Margit szigeten készülhetnek a magyarok, illetve hogy hazai közönség előtt szerepel lehetnek majd bő egy hónap múlva.
Természetesen a játékosoknak a Hajos Alfréd uszoda azért egy otthonaként szerepel, mert rengeteget edzettek, játszottak itt a nő és a férfi csapataink, nem csak a válogatottak, hanem klubcsapataink egyaránt. Azért az nagy előnyt jelent. Az egy nagyon szép dolog, hogy válogatottként hazai medencében játszani, nemzeti mezt magunkra ölteni, és úgy szurkolók előtt teljesíteni. Szerintem egy magyar sportolónak ez egy álmai között kell, hogy szerepeljen. Nagyon nagy alázattal készülnek a lányok és a fiúk is hazai rendezési világeseményre, de azért biztos, hogy nagy előny, hiszen ahogy szoktuk mondani különböző medencékben, hogy amikor az ember oldalra kacsint, el tudja magát helyezni térbe, rendszerbe, tudja nagyon jó, hogy az, ha kinéz oldalra, úszás közel az a fa, hol kezdkedik el, akkor nagyjából hol tart a pályán. Tehát ezek nagyon-nagyon nagy előnyök. Remélem, ezt ki is fogjuk használni.
Vári Attilát, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét hallották. Elődje és korábbi szövetségi kapitánya Kemény Dénes az Inforádiónak arról beszélt, hogy ezúttal egyezik a szakma és a közönség eredményességi elvárása.
Nyilván egy komplett ciklusos felkészülést, hogyha rövidebb az idő, akkor nagyon óvatosan kell megtervezni. Ebben a fázisban, ami most van, hogy van hátra még BL8-as döntő, szövetségi kapitány, de nyilván pontosan tudja, már jó pár éve ezt csinálja a Tamás, az, ha még vannak benne kérdések a keretösszeállításban, azzal foglalkozik, illetőleg szerintem már magát, az edzés munkát, azt meg már valószínűleg meg is tervezte, azt legfeljebb néha ránéz és elgondolkodik rajta, hogy ez most jó lesz vagy nem, de az azért nincsen gond, azért van a terv, hogy menet közben meg lehet változtatni.
Mennyit számíthat ilyenkor, hogy hazai környezetben készülhetnek zömmel a játékosok, ahogy most a női válogatott bő 3 héten át a Margit szigeten?
Nyilvánvalóan a hazai környezet annyiban segítség, hogy nem szakad ki a családjából, mert a vízilabdában nem szokás ez a edzőtábor szisztéma. Margit-szigeten, Budapesten ezt meg lehet kiválóan oldani, a 6-7 óra napi edzést, úgyhogy végül is odahaza alszik a saját ágyában a sportoló. Persze, hogyha lesz néhány nap vidéken, vagy akár külföldön, az meg belefér, mert az egy kicsit meg a csapatszellemet alakítja, az, hogy közösen vannak este is. Úgyhogy azt gondolom, ez már annyira kialakult, tehát itt mind a két szövetségi kapitány ezt sportolóként is végigcsinálta, most már jó pár éve. Az Attila 15 óta, a Mersz Tamás 17 óta szövetségi kapitány, és 22 írunk, tehát szerintem kisújjukban van.
Mire számít a két együttestől? Az éremszerzés elvárás lehet a szurkolóktól is?
Szerintem az éremszerzés elvárás a sportolóktól, meg az edzőktől, a stábtól. Ebben az esetben egyébként így egyet ért a szurkolótábor a szereplőkkel. És ez szerencsés, mert így kevésbé nyomja őket ez a teher, mert ez saját maguk miatt akarnak érmet szerezni. Persze terhetetlenek vagyunk, akár a játékosok, akár az edzők, akár a szurkolók, és hogyha nem sikerül az arany, akkor majd azon a meccsen fogunk morfondírozni, ami miatt nem sikerült. De ha aranyat tűznek ki maguknak, akkor kisebb lesz a szurkolói nyomás, mint hogyha a szurkoló akar aranyat, ők meg valamilyen színű érmet. De szerintem ezzel is tisztában van a két kapitány.
Speciális ez az olimpiai cikk. ciklus, ugye 5 éves volt az előző, a mostani 3 éves, bő 2 év múlva jön a párizsi olimpia. Ebben a helyzetben lehet-e látni, hogy a rivális válogatottak mennyire lehetnek erősek, ki mennyire építi már Párizsra a csapatát, és ki mennyire próbálja az eredményt maximalizálni, majd most a Margit-szigeten?
A két magyar csapat 100% az eredményt maximalizálni akarja, mert idehaza játszik, és ez saját maguk elvárása, a közönség elvárása. Az ellenfeleknél pedig én azt gondolom, hogy egy ilyen összvér megoldás lesz, egy kicsit építik a csapatot, de azért Budapesten nyerni az egy nagyon extra érzés bárkinek, tehát azért meg fognak próbálni úgy csapatot építeni Párizsra, hogy azért itt is erősek legyenek. De az a pici, az egyébként nekünk jól jöhet, az a pici különbség, hogy nekünk 100%-ig fontos most az eredmény, az ellenfeleknek meg akkor azt mondom, hogy 3/4, és a maradék az pedig Párizs.
A szervezés szempontjából melyek a legfontosabb kérdések a vízilabdára? Gondolom azon túl, hogy a csapatok és a nézők is a lehető legtöbbet kapják majd az itt tartózkodásuk alatt.
Én azt tapasztaltam az elmúlt egy évtized budapesti világversenyei esetében, hogy a legnagyobb probléma az, hogyha valaki nem kapcsol időbe, akkor hiába tesz meg mindent, egyszerűen nem lesz jegye. Tehát jó eséllyel azokat a szurkolói zónákat jól kell kialakítani, amik valamilyen szinten kapcsolatban lesznek magával az eseménnyel, de mégis azokat, akik nem tudtak jegyhez jutni, azokat kiszolgáljuk. Azt tudom csak erre mondani, hogy a 14-es EB-n 120 jegyet találtunk. Az elődöntőre kiraktuk a netre, és 9 másodperc alatt fogyott el a 120 jegy úgy, hogy egy vásárló maximum 4 jegyet vehetett. Tehát ezt figyelembe kell venni mindenkinek.
Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség korábbi elnökét, a férfi válogatottat 3 olimpiai aranyéremig vezető szövetségi kapitányt hallották.
Öt karika.
Az elmúlt hétvége sem maradt magyar érem nélkül a vívósportban. Heidenheimben, a világ egyik legrangosabb férfi párbajtőr vívó viadalán, Koch Máté bronzérmes lett. Bockó Gábor szövetségi kapitányt kérdeztük.
A párizsi világkupán ragyogó víváson nyert a férfi párbajtőr csapat, de tudjuk, hogy a párbajtőrre jellemző az, hogy nem mindig ugyanaz a csapat tud az elejébe végezni. Ennek fényében az, hogy a legjobb 4 közébe jutott a válogatott, az rendkívül jó. Nem is voltak annyira jó paszban a fiúk, hogy mint pár héttel ezelőtt, hogy mindenkinek nagyon jól ment a vívás. Most kicsit hullámzó volt a teljesítmény, és ennek a fényében még jobban felértékelődik ez a 4 közé kerülés, ami szerintem hasznos és fontos pontokat tud adni a világranglistára, hogy jövő ilyenkor már azért ne a hátulok helyen felkapaszkodni a csapatnak a kvalifikáción, ugye jövő ilyenkor már javában tart a kvalifikáció. Ebből a szempontból igazából a pozíciókeresés is nagyon fontos. Srácok küzdöttek, becsülettel helytáltak, egy tussal kaptak ki az elődöntőbe a későbbi győztes Koreától. Németországba jött második helyre nagyon nagy meglepetésként, mert még 8 közé se jutottak idén, úgyhogy ebből a szempontból, meg lehet egy elég szoros meccsen több olimpiai bajnokkal felálló francia válogatottal kaptunk ki, úgyhogy ebből a szempontból tényleg azt mondom, hogy nagyon fontos volt ez a 4 bekerülés, és nagyon jó volt látni, a srácok így küzdenek, és tényleg az van, hogy ez egy mondhatjuk egy jó eredmény. Persze mindig ugye várjuk azt, hogy érmekkel, éremmel jön haza a válogatott, de ebből a szempontból azt mondom, hogy ez fontos helyezés volt. Egyéniben Koch Máté rendkívül nehéz ágon sikerült megint dobogóra állni, úgy, mint Párizsba. Ebből a szempontból Máté is kezdi megtalálni önmagát. Jól vívott, összeszedettem vívott, koncentráltan vívott. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy kezd nagyon jól összeállni ez a férfi párbajtőr válogatott. Mindenkinek van most már érme a csapattagok közül, innentől kezdve nagyon izgatottan várjuk az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot.
Hogyha a világranglistára tekintünk, akkor a magyar csapat a 9. Ez az oroszok hiányában azt jelenti, hogy 8. kiemelt lehet egy ilyen világkupa viadalon. Persze most már az Európa-bajnokságra fókuszál a csapat. Koch Máté pedig a 14. helyre lépett előre a világranglistán, miközben Siklósi Gergely jelenleg a 3. Ugye Koch Máté 14. helyezése is azt jelenti, hogy innentől jóval kedvezőbb helyzetben lesz, kihagyhatja a selejtezőket.
Igen, és azért a világbajnokságon már a selejtező is rendkívül nehéz, mert ugye az a legjobb 64 automatikus kvalifikációt jelent, ugye párbajtörve 200, bőven 200 fölött van az induló létszám, sőt lehet ilyen már 270-280, magyarán 200 ember már ki fog esni a selejtező napon, az induló létszám majdnem 3/4, től az nagy segítséget jelent, ha valaki 16-ban van. A világranglista eléggé becsapós, ugye a pandémia miatt nagyon sok verseny elmaradt, el lett tolva, el lett halasztva. Ez még nem adja tisztán a csapat helyzetét, de Tbilisi után már konkrétan látni fogjuk, és szerintem az a feljön a csapat a 4.-5. helyre, ami már kvalifikációs helyet jelent, annak megvédése a legfontosabb lesz. Ugye gördülő ranglistáról beszélünk, úgy mint teniszben, hogy a megrendezett versenyeken meg kell védeni a pontjaidat, ami lehetél. Tehát van olyan pont, ami még 3 éve bent van, mert azóta nem lett rendezve, vagy el lett halasztva az a verseny. Úgyhogy ez a helyezés az nem teljesen objektív, ahol a csapat jelenleg áll, de a 4.-5. helyen fogunk állni szerintem a világbajnokság előtt.
Bockó Gábort, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányát hallották. Nemrég Babos Tíme a közösségi médiában részletesen írt arról, hogy mennyire zavarják egyes névtelen üzenetek és megjegyzések. A párosban 3-szoros világbajnok teniszező kifakadását képekkel is alátámasztotta. A történtek hátteréről kérdeztük Babos Csabát, a sportoló édesapját és edzőjét.
Nagyon régóta próbáljuk azt, hogy azért ezeket a posztokat, ezeket nem olvassa ő, meg nem reagál rá, de hát azért bizonyos forrásokból eljut hozzá, és ez az elmúlt másfél év, ez azért megpróbáltatásokkal teli időszak volt, és most, hogy több sérülés, betegség után jön vissza, és végre újra maga színvonalon játszik, és versenyt nyer. 6 hét után, amerikai távolét után hazaérkezik, és a születésnapján ilyen gyalászkodó posztokkal lepik meg, ez egy kicsit kiverten áll mondjuk úgy a biztosítékot, és ezért reagált rá. És itt ez a legnagyobb probléma az, hogy bizonyos emberek azok az ismeretlenségbe burkolóznak, tehát nem lehet kideríteni, hogy igazából kik is ők, és ezt kihasználva azért túlmennek egy határon, tehát van egy jó ízlés, amikor esetleg mondanak valamit, amit ők gondolnak, de azért halálos fenyegetések, meg az összes felmenőjének a megemlegetése, vagy az ő becsületének a sértegetése, azért azt gondolom, hogy az már nem biztos. Az már szerintem már büntetőjogi kategória inkább, mint az, hogy a jó ízlés túllépte.
A közösségi médiában előfordulnak ilyen megjegyzések, de hogyan kell elképzelni egy teniszezőnek, mi mindenen kell egyébként is átmennie, mondjuk, hogyha van egy évben 15-20 tornája, és akkor még szerencsés esetben nem sérülésekkel bajlódik. Mennyi munkát kell elvégezni, mennyit kell utazni, mennyi megpróbáltatással és fizikai lelki teherrel jár csak az, hogyha valaki részt vesz a tornákon.
Én mondhatom azt, hogy mondjuk a Timi 18 éve járja a világot, és sokkal többet van külföldön, mint Magyarországon a versenyzésből. Fakadón ez azt jelenti, hogy legtöbb esetben 2 hétnél többet nem tud Magyarországon lenni. Ez persze egy normál időszakra, nem egy ilyen covidos időszakra értendő, és ez alatt mondjuk repül 200 000 kilométert. Maga a repülés is elég stresszes, gyengíti az immunrendszert, a mindenféle fertőtlenítők, amit befújnak, az azért nem jó. Nagyon sok sportoló, aki ennyit utazik, felső légúti betegségeket szenved el az utazás alatt, aztán az időzónákon való átrepkedés, és hogy folyamatosan változik, mire tudna egy sportoló aklimatizálódni, arra már odébb kell tenni a székhelyet, holott a szakirodalom ugye azt mondja, általában annyi nappal kellene előbb odautazni a versenyhelyszínre, ahány óra az időeltolódás, hát ezt egy teniszező nem tudja megtenni, vasárnap döntőt játszik, kedden a következő versenyhelyszínen játszani kell, aztán cserélődnek ugye a borítások, hogy még ha kemény pályán is marad valaki, azért a kemény pályán is nagyon sokféle fajta borítás van, ami az értességtől, a sebességtől kezdve sok tényező változik, tehát ez az izomzatnak is kéne alkalmazkodni, hogy mennyit kell edzeni egy sportonónk, mert ha egy főállású munkaidőt nézünk, ami 8 óra, akkor minden nap túlórázik a sportoló, és ez azért gyakran heti, inkább 6 napot, mint 5-öt jelent, és ha versenyez, akkor ugye, és jól versenyez, akkor a döntők azok általában szombat-vasárnap vannak. Hát alig marad idő a regenerálódásra, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon macerás sport, és nagyon nehéz helyt állni.
Babos Csaba teniszedzőt, Babos Tíme a édesapját hallották. Lénárt Ágota sportpszichológus szerint ki kell építeni a megfelelő megküzdési módot a romboló kritikákkal szemben. Az Inforádiónak arról is beszélt, hogy fontos a megfelelő érettség, a stabil személyiség a közösségi oldalak kezeléséhez.
az ezzel való kulturálatlanság mértéke sajnos az utóbbi időben nagyon-nagyon megnőtt. A sport eddig is sajnos egy olyan felületet adott, lásd a kemény magszurkolók és így tovább, ahol olyan viselkedési formák is megjelentek, ami a hétköznapi életben már akár törvényesen sem elfogadott. Tehát egyrészt ez a kulturálatlanság nagyon zavaró tud lenni a sportolók számára. Nagyon sok esetben ez egy úgynevezett projekciós felület, tehát azok az emberek, akiknek valami bajuk van a hétköznapi életben, egyszerűen más helyen, más emberre borítják ezt rá. Tehát nagyon sokszor találkozunk ezzel. Ettől függetlenül a sportolókat föl kell készíteni arra, hogy hogyan kezeljék ezeket a helyzeteket, de ez természetesen függ a személyiségnek az érettségétől, és még egy dologtól, a megküzdési mechanizmusoktól. Ezeket természetesen lehet tanítani, és kell is tanítani. Többféle módszer létezik. Az egyik az, hogy valaki nem foglalkozik vele. Van olyan olimpiai bajnokom, aki egyetlen egy bejegyzést nem olvasott el, se olimpia előtt, se alatt, se után. Azt mondta, hogy ő erre ilyen szempontból nem kíváncsi. Viszont a pozitív visszajelzések nagyon biztatóak tudnak lenni a sportoló számára. Tehát van, aki ezt megszűri, vagy megszűreti. Tehát olyanról is tudunk, amikor a menedzser elolvassa a bejegyzéseket, és amit ő jónak talál, azt a sportoló felé továbbítja. És van olyan is, amikor a sportoló saját maga dönti el, és ennek megfelelően szelektál. Ehhez viszont kell olyan stabil személyiség, amikor valaki azt mondja, hogy stop, törlés, kuka, ezzel innentől kezdve nem foglalkozom, biztos neki volt valami baja, de ez nem az én ingem, nem fogom magamra venni. Ettől függetlenül a sportolóknak verseny előtt általában érdemes jó értelembe véve elvonulniuk, és háttérbe szorítani ezeket az információkat, és csak azt kivenni belőle, amire szükség van. Úgy szokták mondani a sportolók, és hát a nemzetközi irodalom is, hogy töltsérszerűen szűkülő az a figyelmi fókusz, ami odáig vezet, hogy valaki jó teljesítményt tudjon elérni, főleg egy világversenyen. Ha valakinek volt már ilyen területen valamilyen negatív tapasztalata, és azt nem sikerült jól feldolgozni, akkor sokkal érzékenyebb lehet az ilyen jellegű helyzetekre. Mindenkinek ki kell építenie azt a megküzdési módot, amivel a legjobban tudja kezelni a helyzeteket, ebben pedig a sportpszichológus igenis tud segíteni. Meg nem történtén nem tudjuk tenni, de hogy ne olyan bántó, éles és szívet markoló, szorító és zokogós élmény maradjon, hanem olyan, amin túl tud lendülni, és a teljesítménye jó irányba megy tovább.
Lénárt Ágota sportpszichológust hallották. Már a véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.